Te voltál, aki elsődlegesen felhívta a figyelmet az ESG-ből az S betűre, a social részre, ami hát nem csak egy vállalat szintjén fontos, hanem a hétköznapokban, vagy bármilyen közösségben, szervezetben ez hozzájárulhat nem csak a sikeres irányításhoz, de a társadalmi egyenlőséget is szolgálja. Miért fontos ennek a kritériumait elővenni egy vállalatnak?
Részben az, hogy egy minden vállalatnál emberek dolgoznak, és a társadalomnak a része ugye az emberek, egyben vállalkozások, szervezetek. De hogy ezen belül, hogyha az emberek jólétére gondolunk akár, vagy meghatározzuk azt, hogy az adott vállalkozás hol, földrajzilag hol fekszik, ott milyen olyan társadalmi probléma van, amit ő meg tud oldani, akkor már társadalmi hasznos vállalkozásról beszélünk, és a társadalomnak egy problémájára tud ő akár üzleti alapon válaszolni. És ez lehet akár egy közlekedési probléma, ami ott a faluban mondjuk egy fontos probléma, de lehet akár az, hogy a megélhetés, vagy az oktatás, hogy nincs a településen mondjuk iskola, nem megfelelő az óvoda ellátás, és közben pedig fiatalok. Vagy éppen az a társadalmi probléma, hogy előregedik a település, és a fiatalokat vissza kell, hogy valamilyen módon csábítsák, azt kell, hogy mondjam. Tehát az a vállalkozás, ahol ott van, őneki fel kell mérnie, hogy mik azok a társadalmi problémák, és ezt a saját dolgozóival együtt csinálja, akár maga a tevékenységében ő lehet társadalmilag hasznos tevékenységet is végezhet, de ha nem társadalmilag hasznos vége, akkor is lehet olyan a környezetében, amely pont hatással van az emberekre, hatással van a környezetére, és ez egy ilyen társadalmi hatáslánc lesz, mert ő megold egy társadalmi problémát, társadalmilag hasznossá válik, az embereknek egy problémáját megoldja, utána az a probléma megoldás mondjuk már akár érintetteket is megoldhat. Például maga az, hogy a társadalom fittsége, mennyire fittek az emberek. Már azt mondom, hogy a következő társadalmi hatása az, hogy kevesebbet mennek betegszabadságra, és sorolhatnám azt, hogy milyen hatással vannak egymásra a társadalomba, amellett, hogy már egy közösséget, már egy külön klubot hoznak létre. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy az embereknek a jólétével és a saját dolgozók jólétével foglalkozzon, vagy éppen ne akár arra példa, hogy egy kismamát, aki éppen vissza szeretne jönni ugye a gyesről a munkavilágába, hogyan tudja integrálni, vagy hogyan tudja integrálni a kisebbséget, vagy éppen a fogyatékkal élőket. Másodlagos hatása is van, effektíve azt a segélyt, azt a járulékot, és egyben pedig segít az integrálásába, hogy a négy fal közül ki tudjon menni, emberekkel szocializálni, egy közösséget fog alkotni. De a szemléletet kell megváltani, és akkor megint tudjuk azzal, hogy integrálunk egy kerekes székest egy csapatba, vagy éppen egy gyengénlátot, azzal nem problémát jelentek a saját dolgozóimnak, hanem egy olyan helyzetet, amiből mindenki csak tanulhat, mindenki csak fejlődhet, hogy hogyan álljon hozzá, hogyan tud ő neki jót tenni.
Ha már finanszírozás témakörben beszélgettetek, illetve a bankok szerepéről, kifejezetten a szociális problémák megoldásában, hol látod a bankok szerepét? Egyrészt említettél nagyon sok szervezeti példát, hogy hogyan lehet ezzel javítani, de mondjuk ahhoz, hogy a társadalmi változásokhoz sokkal magasabb szinten hozzájáruljanak, erre vannak lehetőségeik?
Mi, mint Impact Hub Budapest és a Fenntartható Vállalkozásokért Alapítvánnyal, ugye vállalkozások fejlesztésén dolgozunk, különböző célcsoportban fiatalok, nők, vagy akár kisebbség, és akár az országban elmaradott településeken is. Ami azt jelenti, hogy majdnem minden vállalkozás, akikvel dolgozunk, azt mondhatom, hogy társadalmilag hasznos, mert azt az irányultságot kapja, azt a szemléletet kapja tőlünk, hogy egy társadalmilag hasznos vállalkozást kell fent pénzügyileg is fenntartható módon építenie. Na most ez a pénzügyileg is fenntartható módon, ugye azért kell egy kezdeti tőke az indulásnál a korai fázisban, vagy akár már egy újabb fázisnál, egy új ország nyitásnál szintén nagyon szépen látni azt, hogy mennyire fontos már bankoknak. Több bank tag a Társadalmi Hasznosságú Befektetési Egyesületnek, ami a THB-je, és ebben a Társadalmi Hasznosságú Befektetési Egyesületben a tagok, azok a pénzintézetek, a nagyvállalati támogatás ott van, de egyben pedig a bankok szerepe is nagyon fontos, és ha csak azt mondom, hogy minden banknál már vannak olyan pénzügyi, finanszírozási termékek, pont az ESG hatására is külön terméket hoznak létre ezek a bankok. De ugyanúgy vannak üzleti angyalok, tehát társadalmilag hasznos angyalbefektetők, és érdekli a projekt, nem csak maga a hozam, és itt egy sokkal nagyobb türelemmel vannak ezek a pénzintézetek, és ezek a feltételek is sokkal kedvezőbbek lehetnek. Sosem elég, persze, és az is probléma, hogy a teljesen új vállalkozást, aminek még nincs bevétele, azt nehezen finanszírozzák, azt leginkább az angyalbefektetők, de azt kell, hogy mondjam, hogy mi ezen dolgozunk, hogy úgymond befektetés éretre szeretnénk a vállalkozásokat támogatni, kimondottan összekötjük a befektetőkkel, bankokkal.
Bedő Beatrixot, az Impact Hub vezetőjét hallották. A folytatásban Szaniszló Bálintot, az Erste fenntarthatósági irodájának vezetőjét kérdeztem a bankok szerepéről és látásmódjáról az ESG irányelvek gyakorlati megvalósításában.
Említetted, hogy 3600 milliárd forint kellene évente, hogy elinduljunk egyáltalán az ESG, a fenntarthatóság útján, ténylegesen változás legyen, és ehhez képest a gyakorlatban pedig 500 milliárd alatt van jelenleg ez a szint, amit erre fordítunk. Honnan lehetne megnövelni ezt az összeget? Mi kellene ahhoz, hogy elérhetővé váljon? Melyik szektornak kellene elsődlegesen lépéseket tennie a változásért?
Annyit pontosítanék, hogy 900 milliárd körül vagyunk, vagy az alatt vagyunk valamivel, mert az 500 milliárd az csak az állami szektor, és ugye ebből látszik az, hogy tisztán állami finanszírozással ez nem mondható meg. Innentől kezdve be kell vonni a magánszektort, és valószínűleg innen jöhet a hiányzó része ennek a 3600 milliárdnak. Ugye itt az a kérdés, hogy milyen zöld projektek vannak, milyen zöld tevékenységek vannak, amiket finanszírozni lehet. Tehát a bankrendszer készen áll, tényleg itt vagyunk a startvonalnál, tartjuk a pénzt a kezünkben, hogy nagyon szeretnénk zöld befektetéseket finanszírozni, csak egyszerűen nincsen annyi jelenleg. Vagy csak hozzánk nem jutnak el, mert találnak forrást máshonnan, de ez azért azt gondolom, hogy kevésbé jellemző. És ugye amit látunk, hogy eddig ugye az ingatlan szektor az, ami megtalálta ezt a zöld lehetőséget, és az ingatlan fejlesztések azok jellemzően már zöld ingatlanokat fejlesztenek. Ugye megújuló energiatermelés az körülbelül adja magát, hogy zöld, és még az e-mobility terület az, ahol könnyebb a zöld feltételeknek megfelelni. Ugye emellett taxonómiának az egyik hiányossága, hogy az agráriumot nem fedi le. Ezt az MNB részben orvosolta a saját zöld programjában, ott vannak feltételek arra vonatkozóan, hogy agráriumban mi számíthat zöldnek. Nyilván dolgozunk azon mi is, hogy egy olyan feltételrendszert kialakítsunk, ami tényleg biztosítja azt, hogy egy adott finanszírozás a mezőgazdaságban zöld, és akkor ezt még nyilván el kell ismertetni máshol is, mert ne az legyen, hogy a bank kitalálja saját magának, hogy hát ez zöld, hát ez külső szakértőkkel is le kell majd még pecsételtetni. Visszatérve a kérdésre, az agrárium az egyik szektor, ahol azt látom, hogy még nagy lehetőség van, és egyébként tényleg a termelő szektorok, ahol nem nagyon találkozunk még azzal, hogy jönnének, hogy zöld beruházást szeretnének. Pedig taxonomi 150 tevékenységet sorol, hogy mi az, ami zöldnek tekinthető, és nagyon sokban még nem láttunk kezdeményezéseket.
És ez inkább az edukáció hiánya, alapvetően a vállalkozások alacsony száma, vagy egyáltalán a fenntarthatóság köztudatba való átvitele lehet a probléma? Hol lehet ezt megfogni? Mi az, amin társadalmi szinten változtatni kellene, hogy a bankok sokkal több befektetésben vehessenek részt?
Ez ugye mindenképpen egy folyamat. Tehát nálunk is először elindult azzal, hogy a fenntarthatósági iroda saját magának megnézi, hogy akkor tényleg mik azok az zöld tevékenységek, hogyan lehet ezekkel foglalkozni, mit tudunk annak tekinteni, de akkor ez még mindig csak nálunk van meg ez a tudás. Utána ezt át kell adni a kapcsolattartóknak, azoknak a kollégáknak, akik vállalati ügyfelekkel foglalkoznak, hogy ők is, hogyha jön egy hitelkérelem, vagy csak beszélgetnek az ügyféllel, hogy milyen beruházást tervez, akkor felmerül egy olyan téma, ami akár zöld is lehetne, és mondjuk két feltételt kell megváltoztatni, hogy az már tényleg zöld legyen és fenntartható legyen, akkor a kapcsolattartónak is legyen ott a fejében, hogy ez egy olyan téma, ezzel érdemes megkeresnem a fenntarthatósági irodát, és akkor ők majd segítenek, hogyan lehet ebből zöld. Az ügyfelek oldaláról pedig vannak azok, akiknek tényleg ez egy belső késztetés, hogy ők csináljanak zöldet, sajnos belőlük még kevesebb van. Vannak azok az ügyfelek, akiknél ezt szabályozó előírja, hogy valamilyen zöld beruházást kell eszközölniük, vagy például vannak az ingatlanfejlesztők, ahol tényleg a kereslet kényszeríti ki, hogy nekik már zöld minősítésű ingatlanokat kell építeniük.
Úgy látjátok egyébként, hogy az egész bankszektor most már egyre érdekeltebbé válik, kifejezetten az ESG irányelvek megtartásában, megkövetelésében, ez most már normatívnak mondható?
Mindenki foglalkozik most már vele, de azért vannak különbségek. Tehát mi, akik már régebben elkezdtük ezt, az értelemszerűen előrébb járunk ebben a történetben, de mostanra tényleg eljutottunk oda, hogy az összes nagybanknál foglalkoznak ezzel, ha nincs is rá külön terület, legalább valami projekt szinten előkerül, és ugye az MNB-nek van egy zöld ajánlása, aminek van 3 mérföldköve, és a 3. mérföldkő az 25. január 1-től lép majd életbe, innentől kezdve ugye a bankoknak meg kell felelni ennek az MNB ajánlásnak.